Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 412. dicséretünk második verszakát, keresztelőre készülve a 412. dicséretünk második verszakát, nem éltem még e föld színén. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves keresztelős család, kedves gyülekezet, az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak. Elküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot, az örömhírt szerte világon, és felhatalmazta őket, hogy megkereszteljék mindazokat, akik hisznek ő benne. A szereztetési igét olvasom Máté evangéliuma 28. részének 18. verseitől. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretném még felolvasni a 121. Zsoltár igéit. Ez a magyar református bibliaolvasó Kalausz szerinti mára javasolt Zsoltár, tehát a 121. Zsoltár. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, kertedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, nagy öröm, hogy most itt állhatunk, család a gyönyörű babával, gyermekkel a kezében, és engem nagyon megszólított ez a 121. Zsoltár, úgy egyáltalán az életünkkel kapcsolatban is, ezzel a keresztelővel kapcsolatban is. Zarándok ének, tehát azoknak az éneke, illetve imádsága, akik nagyon hosszú útra indultak, tele veszéllyel, és ezzel kezdődik, tekintetem a hegyekre emelem. A hegyekre, amiken át kell kelni, a veszélyes útszakaszra, ahol a rablók kirabolhatják őket, életveszélyes helyzetekbe kerülhetnek. Minden esetre nem egyszerű az arándokok vándorútja, élete. És ez a tekintet nagyon sokunk számára adatik, hogy előre nézünk, nem csak év elején, hanem úgy az életünk következő szakaszára, és bizony látjuk a hegyeket. Látjuk a hegyeket, a halmokat, a kásahegyeket, az akadályokat, a veszélyeket. Látjuk az élet buktatóit, a félelmekkel telített időszakokat, ami adódik sok körülményből. Látjuk a válságokat, látjuk, hogy várnak ránk esetleg betegségek, és nagyon sok megrázkódtatás, sokféle veszély és gond és probléma vár minket szimbolikusan úgy a hegyek között. És igen, ezt látjuk. és mást nem is lát sok ember. De az a csodálatos, hogy itt az zarándokok is, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk mi ezt máshogy folytatni. Először is a kérdéssel, hogy honnan lesz ehhez nekem segítségem? Mert keressük, kérjük, várjuk a segítséget. De már benne is van a folytatás a zarándokoknak, akik hála áldozatra indulnak, Isten dicsőítésre indulnak, hitük indítja el őket az úton, és ezzel a hittel indulnak, és járják is végig az útjukat. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. És amikor ránézünk erre a gyermekre is, és mikor várunk egy gyermeket, akkor bizony a szülőkben is, családban is fölmerül ez a gondolat, hogy alkalmasak leszünk mi? Mennyi veszély van? Hogy tudjuk mi fölnevelni a gyermeket? Meg tudunk-e adni neki mindent? Meg tudjuk-e védeni a veszélyektől? Meg tudjuk-e tanítani mindazt, amit mi jónak tartunk? És jó-e az, amit mi jónak tartunk? Meg tudjuk-e védeni az egészségét? És meg tudjuk-e élni, tudjuk-e elé élni a mi hitünket? És meg tudjuk-e tanítani arra, hogy segítségem az Úrtól jön? És így kapja az ember ilyen gondolatok között óriási, csodálatos ajándékként a gyermeket, de ezzel az ígérettel, amit felolvastam a szereztetés íge végén, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Mondja ezt a 121. Zsoltár bizonságtevője is, segítségem az Úrtól jön. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjon, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Lehet, hogy lesznek nehézségek, bajok, sziklák az úton, buktatók, göröngyök, szakadékok, de nem szunnyad a mi őrizőnk. És erről tehetünk mindannyian bizonyságot, már csak kicsi példaként is, én is, mikor most elindultunk a lányommal 1000 kilométerről, hogy már rengetegszer tettük meg ezt az utat, mindig azzal a bizalommal, hogy igen, Isten megvéd minket, és ti is, és még sose volt semmi baj. Lehet, hogy lesz, de azt mindenképpen tudhatjuk, hogy nem szunnyad az én őrizőm. És ez bármilyen életre előre nézve lehet a mi bizonyosságunk, hogy nem szunnyad a mi őrizőnk. Mindeddig megőrzött, és nyugodtan indulhatunk ezzel a bizalommal, ezzel a biztonsággal. Bármi történik is, ő nem szunnyad, és az ő kezében vagyunk, ő kezében van az életünk. Egy dolgot még szeretnék idehozni. Nagy csodát éltem át, illetve igazi csodában éreztem magam, amikor a szülők meglátogattak ott a szolgálati helyemen, a lakhelyemen, és hoztak nekünk az észak-németországi gyülekezeteknek egy csodálatos, hímzett úrasztali terítőt. Csoda volt, mert akkor tudtam meg, hogy érkezik a baba, és csoda volt, mert ilyen gyönyörű terítőt nekünk még nem hímzett senki. És az az ige, amit ráhímeztek, ezzel szeretném befejezni, így hímezték, hogy az ismeret kezdete az Úrnak félelme. Más, talán ismertebb fordítás szerint a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És én most Attilára nézve, a kicsire nézve szeretném mondani, hogy ez a ti feladatotok szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, családnak, hogy megadni neki, megtanítani erre a látásra, hogy a hegyeknél ne csak a hegyeket lássa, hanem azt, hogy onnan felül van nékem segedelmem. És megtanítani arra a gondolkodásra, hogy bölcs csak úgy lehet az ember, ha Istenbe veti bizalmát, és hozzáfordulva tőle kéri el a bölcsességet. Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. És akinek más a látása erre a világra, az látja, hogy onnan felül nékem minden segedelmem. Így kereszteljük meg őt ebben a hitben, hogy ez a segedelem számára legláthatóbb és legegyértelműbb módon Jézus Krisztusban adatott, akinek a megtöretett teste és kiontatott vére által ő is Isten gyermeke lehet. Így most a keresztvíz szimbolizálja ezt számára, de először csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked ezért a gyermekért. Köszönjük, hogy te megőrizted őt eddig. Köszönjük, hogy egészségesen születhetett erre a világra, épp családba, szerető nagy család közösségébe. És azért könyörgünk, hogy adj erőt, bölcsességet a szülőknek az ő neveléséhez, hogy a te dicsőségedre nevelhessék őt is, annak megismerésére, keresztszülőkkel és nagyszülőkkel, családdal együtt, hogy majd ő valóban megláthassa a hegyek fölött és között, hogy te vagy az ő őriző, megtartó és megváltó atya. Amen. Most tegyünk hitvallást hitünkről, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, fogadalomtételetekhez két kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Mi lesz a nevem? Meg kell figyelni. Tanul legyen a gyülekezetet. Attila Baj, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Ámen. Szeretném még átadni a keresztelési emléklapot és egy kis ajándékot a gyülekezettől, ezzel a kis könyvvel együtt. Istenem, köszönöm. Foglalják el helyüket. Most pedig az igehirdetésre készülve az 587-es dicséretet énekeljük. 587. énekünket az énekeskönyvből. Kelj fel, fényes nap!
Tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan az megvan írva Máté evangéliumának a 14. fejezetében, 22-től 33-ig terjedő versekben.
Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek és ezt mondták: kísértet ez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt: jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű! Miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Eddig az olvasott ige. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Válaszoljunk Isten szavára. Kegyelmes Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy egybehívtál minket ma is. Köszönjük, hogy minden vasárnap emlékezhetünk Krisztus feltámadására, ami a mi örök életünknek a záloga. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy ezen a héten sem követtünk téged maradéktalanul, hogy van híja az engedelmességünknek. Bocsásd meg, amikor csak a kicsiny hitűségünket bizonyítjuk. Köszönjük, hogy a viharokat, szeleket azért rendeled, azért engeded, hogy keressünk téged. Ott legyünk mindig a közeledben, hogy segítségül hívjunk téged. Dicsőítünk, Uram, hogy te vagy az egyedül méltó az emberek dicséretére. Ezért fogad most is magasztalásunkat, hogy hatalmaddal megtartottál ezen a héten, végighordoztál egészségünkben, betegségünkben, boldog vagy akár boldogtalan állapotunkban. Köszönjük, hogy hűséged nem inog meg. Változhat minden más, csak te magad vagy ugyanaz. Így kérünk, hogy fogadj be minket, hogy mi is befogadhassuk azokat, akiket te már befogadtál. Így kérünk ma is, hogy szólj és szólíts meg minket igéd által. Hadd dolgozzon bennünk a te igéd, hogy engedelmességet teremjen. Amen.
Hallgassátok meg, testvérek, a bűnbocsánat igéjét. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy szeretete az Isten félők iránt. Ebből a kegyelemből élünk, és azért lehetünk itt az Isten jelenlétében most is. Hallgassuk meg most azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni. Ma délelőtt, ez pedig szintén Máté evangéliumából a 11. fejezet 2-tól 15-ig terjedő verseiből szól most hozzánk. Amikor pedig János a börtönben hallott, keresztelő János, amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról: miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva: íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom nektek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja. Áldja meg Isten az ő igét, annak hallgatását, szívünk befogadását. Foglaljunk helyet. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én nem 1000 kilométerről, hanem csak a szomszédos Káposztás megyéről érkeztem, ahogy Tibornak hívnak. És most olyan megfontolásból állok ezen a szószéken, hogy a újpesti lelkészek körében fölröppent egy ilyen gondolat, hogy jó lenne a gyülekezeteknek kicsit többet tudni egymásról. És hát nem tudom, mennyit segít az, hogy most egy másik gyülekezet lelkésze prédikál. Lehet, hogy egy pár gondolatot majd mondok a gyülekezetről is, de minden esetre nagyon nagy szeretettel hozom a szomszédos Káposztás megyeriek köszöntését. És úgy tudom, hogy egy befogadás sorozat megy végbe vasárnaponként most itt a prédikációs rendben, a belsővárosi gyülekezetben, és hétről hétre erről hallanak igehirdetéseket a testvérek. Nagyon fontos és szép jellemzője a kereszténységnek az ősi, őskeresztény idők óta a befogadás, és csak egy ilyen adalékot hadd mondjak a Káposztásmegyeri gyakorlatból, hogy amikor megérkezünk egy vasárnapi istentiszteletre, akkor mindig a főbejáratban áll egy valaki, általában egy pár, egy kedves pár, akik kedves mosolyjal és egy liturgiás lappal örömmel fogadják az odaérkezőket. Miért is érdekes ez? Hát azért, mert az, hogy valahol otthon legyek, az mindig a megérkezéssel kezdődik, amikor engem fogadnak, akkor érkeztem meg igazán. És csak egy ilyen visszatérő eleme van mindig a bizonyságtételeknek. Sok felnőtt konfirmációt, meg egyéb bizonyságtételeket hallunk a gyülekezetben, és ez egy visszatérő elem, újra és újra elhangzik, hogy az első lépés az volt az Isten felé, amikor én beléptem, és szeretettel fogadtak azok a kedves testvérek, akik ott állnak az ajtóban. Hát ennyire fontos a befogadás, úgyhogy tudunk hozzá kapcsolódni, és az egy dolog, hogy ezt mondjuk, vagy van ott valaki, akinek ez a dolga, hát még mindig nem segítene sokat, hogyha maga a gyülekezet nem egy befogadó közeg. Hogyha valahova megérkezik valaki, és nem találja a helyét, nem tud beilleszkedni. Sajnos ilyenre is volt már példa, hogy valaki elmaradozott, és kiderült, hogy igazából senki nem szólította meg őt. Jött érdeklődni, de nem talált emberre. Hát ez azt hiszem, hogy minden gyülekezetnek nagy kihívás, hogyan tudunk befogadó közösségé válni, Hogyan tudjuk ezt jól gyakorolni? Most pedig közelről is erről fogunk beszélni a mai délelőttön, hogy hogyan tudjuk befogadni a kételkedőket, a kételkedők befogadása és ennek a fontossága. A kételkedéssel kapcsolatban egy nagyon korai, gyerekkori élményem van, amelyet szeretnék megosztani most a testvérekkel. Szerintem, hát valószínűleg már iskolás voltam, de még eléggé az elején járhattam, amikor a postaládából láttam, hogy érkezett valami. Hát én vettem ki a postaládából az érkezett levelet, nagyon furcsa volt, nem szoktunk színes leveleket kapni, abban az időben főleg nem, de ez színes volt. És hát nagy érdeklődéssel tapogattam, hogy van ebbe valami más is, nem csak papír, hanem valami kemény tartalma is van ennek a borítéknak. Hát alig vártam, hogy kibontsuk otthon, vittem a szülőknek, hogy na, ezt kaptuk, nagyon izgalmas. Kinyitottuk a levelet, és hát kiderült, hogy nyertünk egy autót. És hát fantasztikus élmény volt, le volt fényképezve az autó, csillogott, villogott, nagyon, nagyon szép volt, és ott volt a slusszkulcs a borítékban. És én nagyon lelkes voltam, hogy tényleg tiszta szívvel örültem, hogy jaj, de jó, hát úgyis egy régi ladánk van most már, akkor lesz egy szép új csillogó, villogó, jó illatú autó. És nagyon furcsáltam, hogy a szüleim nem osztják ezt a lelkesedésemet. Miért nem? Hát még le is fényképezték. Hát kisfiam, ez nem így működik. De apa, hát hidd el, a kulcsot is elküldték. És na, tehát a kihozonodás pillanata az volt, amikor az apukám kezébe vette a kulcsot, és így két ujjal elgörbítette, és mondta, hogy alumínium, ez csak egy reklámfogás, nem szabad mindennek bedőlni. Hát ez egy maradandó élmény volt számomra, hogy nem minden az, aminek látszik. És lehet nagyokat csalódni. Azt gondolom, hogy valahol belénk is neveli az élet a kételkedésnek a fontosságát, vagy szükségességét. Amikor a hit dolgaira gondolunk, akkor nyilván ez nem egy előnyös tulajdonság. És lehet, hogy sokszor értetlenül állunk is emberek előtt, hogy hát annyi mindent hallott már az Istenről, akár én is olyan sokszor tettem már neki bizonyságot, vagy mondtam már saját élményeimet, leginkább talán családtagokkal szembe tudunk türelmetlenek lenni. Nem igaz, hogy még mindig nem hiszi el. De azt gondolom, hogy fontos látnunk azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol belénk nevelődik a kételkedés. Sokszor ezt mondhatjuk, hogy az életben maradáshoz is szükség van a kételkedésre. És hát nem tudunk mindent megúszni. Sokszor szeretjük a kiszámítható dolgokat, szeretjük azt, hogyha látjuk azt, ami ránk vár, és biztonságos helyzetben lehetünk, mikor nem érzem magam biztonságban, amikor valami kiszámíthatatlan, valami bizonytalan, valami kevésbé megfogható dolog következik az életemben. És hát az az igazság, hogy az életünk bővölködik ilyen helyzetekben, végig mehetnénk egész a születéstől kezdve, hogy milyen egy idegen világba megérkezni, belecsöppenni, ott hagyni egy biztonságos közeget, és aztán ez az ősbizalom, ahogy ez az aranyos kisbaba itt viselte a keresztelőt, ez nem természetes, sok jó élmény kellett hozzá, hogy idegen közegben is ilyen kis bátor lehessen. De hogy alapvetően ezt tanuljuk, és nem mindenkit érnek nagyon bátorító élmények. Van egy csomó kellemetlen élmény, kellemetlen kihívás az életben, és ez kezdődik akár ott is, hogy a család köréből kilépünk, és megérkezünk az óvodába. A gyerekkori élmények között ilyenek is szerepelnek nekem, hogy az egész falu, én Fóton nőttem föl, tudtam mindig, hogy megyünk az óvodába, mert végigordítottam az egész utat. És az ilyen menetrend szerint mindig 7:30 jött a riadó, mert hát sokat voltam kórházban, sok olyan helyzet ért engem, amikor kiszolgáltatottnak éreztem magam, és egy új közösségbe belépni, főleg, ha nincsenek ott barátaim, nem ismerem azokat a felnőtt néniket, hát na, ez már óvodásként megviselt. De hát nem tudjuk ezt kinőni, mert mindig jön egy újabb és egy újabb helyzet. Megyünk az iskolába, ott beilleszkedni, ott a rendet megtanulni, esetleg, hogyha valaki iskolát vált, egy új közösségbe beilleszkedni, vagy továbbtanulásnál, pályakezdésnél, hát talán mindannyian tudunk kellemetlen élményeket sorolni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A felnőtt élet sem mentesül ezektől. Váltunk munkahelyet, vagy akár cégen belül megszűnik az én feladatköröm, és egy újba kell beletanulni. Mennyi bizonytalanság, mennyi kétség kapcsolódik ehhez. életszakasz változások, házas lettem. Ezt is meg kell tanulni. Amikor ott állunk az Isten színe előtt, szép ruhába öltözve, akkor vegyes érzések vannak bennünk, van egy nagy öröm, meg van egy pici félelem, hogy és akkor most mi lesz, hogy megy tovább az életünk? Gyerekem született, a gyerekem kirepült. Sok ilyen helyzet van az életünkben, aztán utána bizonyos új állapotokkal való megbarátkozás szintén sok bizonytalansággal jár. Múlik az idő felettem, fogy az egészségem. Szűkülnek a lehetőségek. Ahova el tudtam menni, oda már nem biztos, hogy el tudok menni. Nagymamám még vezet, és ez nagy szó az ő életkorában, de mondja, hogy hát, én azért imádkozom, hogy még a következő nyárra addig hadd tartson ki az autó, és hadd tudjak vezetni, hogy még a boltba el tudjak menni. Az ismerős helyzetek, ezek biztonságot teremtenek, biztonságos légkört biztosítanak a számunkra, de nem tudunk ezek között megmaradni. Mindig jön új, amihez kapcsolódik kétség, kételkedés, az önbizalmunknak a hiánya. És hát jönnek váratlan katasztrófák is, amik kívülről érkeznek, akár egy háború, egy válság, amikor meginog az egzisztenciánk. Úgyhogy nem tudjuk megúszni ezeket a helyzeteket. Vágyunk a biztonságra, a megalapozottságra, és ha nem adatik meg, akkor az megbetegít. Az egyik gyerekem elég sokat küzd ezzel, nagyon sokat hiányzott is az iskolából, mert nem érezte magát a saját közegébe, a saját osztályába biztonságba, vagy elfogadva, vagy megalapozva, úgyhogy hát hosszú időn keresztül mindig nyilván ő is kicsit túlreagálja a dolgokat, de állandó hasfájással, meg sok hiányzással küzdjük az iskolát. Ha nem érzem magam biztonságban, kiszámítható dolgok között, akkor az megbetegít. Márpedig, amikor a hit dolgaira gondolunk, akkor nem nagyon tudunk kézzelfogható dolgokra nézni. A zsidókhoz írt levél ezt a definíciót adja a hitre, hogy a hit az a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hát hadd mondjam azt, hogy azért ezzel nehéz kampányolni. Kedves testvérek, bízzátok rá az életeteket valamire, amit nem láttok. Nem tudjátok megfogni a kezetekkel, de hát reméljük, bízunk benne. A remélt dolgokban való bizalom. Nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát, hogyha van egy családtagunk, egy barátunk, egy ismerősünk, aki azt mondja, hogy örülök neki, hogy te tudsz hinni, de ne haragudj, ez nem az én asztalom, akkor mondhatjuk azt, hogy ez valószínűleg nem gonoszságból teszi, hanem tényleg nehéz. Nagy kihívás. És ezen a legtöbbünk végigment ezeken a küzdelmeken. A bibliai történetben, amelyet felolvastunk, azt látjuk, hogy még a legnagyobbak is kételkednek. Keresztelő Jánosról olvastunk ebben a részben, aki elbizonytalanodik az életének egy fontos pontján. Miért mondom, hogy a legnagyobbak? Hát több szempontból is lehet mondani, hogy Keresztelő János nagy embernek számított. Most itt csak annyit mondanék, hogy hihetetlen isteni kijelentéseknek volt ő a birtokában. Ő egyfajta kulcs szerepet, egy híd szerepet tölt be az Ószövetség és az Újszövetség között. Két korszak találkozik az ő személyében. Az Ószövetség hosszú évszázadai alatt Isten rengeteg ígéretet ad, egész a bűneset óta, hogy lesz majd egy szabadító, aki majd elérkezik, meglátogatja az ő népét az Úr. Újra és újra szóltak ezek az ígéretek, és minden ószövetségi ember előre nézett, hogy ezek az ígéretek egyszer majd valóra válnak. Úgy ér véget az Ószövetség Malakiás könyvében, hogy Isten újra megerősíti ezeket az ígéreteket, hogy eljön majd az ő templomába az Úr, eljön az Úr napja, meglátogatja az ő népét, mindenki erre vár, az ígéretek valóra válnak, de előtte eljön majd a hírnak az útkészítő, aki utat készít az érkező Úrnak. Aki majd áthidal generációs szakadékokat, azt mondja, hogy az apák szívét a fiakhoz fordítja, a fiakét az apákéhoz, megtérésre vezeti az ő népét, hát, és az Illés próféta lelkével és erejével fog majd ott járni a nép előtt. Mondhatjuk, ez a személy, akiről ezek az ígéretek szólnak, Keresztelő János. Nem mindannyian mondhatjuk el magunkról azt, hogy ószövetségi proféták jövendölték a mi érkezésünket, vagy a mi ténykedésünket. János elmondhatja magáról. János, amikor átlépünk az új szövetségbe, megtörténik a testetöltés, eljön az Isten fia emberi testbe erre a földre, akkor János munkálkodása előzi meg az ő érkezését, színrelépését, aki valóban ugyanúgy, mint ahogy az Ószövetségben Illés a megtérést prédikálta, szintén a megtérésre hívja Istennek a népét, bűnbánatra szólítja fel őket, teszi ezt hatalmas tűzzel, és készíti ezzel az utat magának a szabadítónak, a megváltónak. Miért nagy ember még János? Óriási bizonyossága van, amikor Jézus megkeresztelkedik, ugye ő kereszteli meg a Jordán vizébe, és amikor Jézus följön a vízből, akkor hallja az atyának a hangját, te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, látja a szent lelket, mint egy galambot leszállni a fiúra, és mindez az ő szolgálata, az ő ténykedése nyomán történik. Ki az, aki nagyobb bizonyossággal kezdhetné követni Jézust, vagy építeni az életét az Isten fiának a munkálkodására, mint az, akin keresztül ezek a hatalmas kijelentések megérkeznek. Keresztelő János valóban nagy ember. És mégis azt mondhatjuk, hogy még a legnagyobbak is kételkednek. Most, amikor ebben a történetben látjuk őt, akkor nehéz időket él szegény János. Egészen méltatlan helyzetben, börtönben tölti az életét, idejét. És nem valami gonosz tett miatt, nem azért, mert rossz fát tett a tűzre, hanem egészen egyszerűen az igazság miatt. És azért, mert ő kimondta az igazságot. Emlékeztette a királyt is az Isten törvényére. Fejére olvasta, hogy nem szabad neki elszeretni a testvére feleségét, és azzal élnie. Hát egy királynak nehéz ilyet mondani, mert nem biztos, hogy jól reagál. Hát ő nem reagált jól, János börtönben kötött ki, és nem tudjuk pontosan mennyi ideig volt ő börtönben, de rideg körülmények között az igazságért szenvedett sokáig, miközben hallja azt, hogy az Isten fia, az a Jézus Krisztus, akiről ő maga tett bizonyságot, ténykedik, mindenhol beszél az Isten országáról, csodák történnek, de mégis valahogy olyan nehezen illeszkedik ebbe a képbe az, hogy eljött az emberré lett Isten, meglátogatott bennünket az Úr, és én, aki az ő profétája vagyok, az ő előfutára, hírnöke, az igazságért egy börtönben senyvedek. És itt fogy el az életem. Ebben a bizonytalanságban éli a mindennapjait. Vajon meddig tart a királynak ez a viszonylagos jó indulata, hogy legalább a börtönben élek? Tudjuk azt is, hogy ő abból a börtönben nem is fog már kiszabadulni. És ez a kettőség van ott Jánosban, hogy igen, van kijelentésem Krisztusról, kicsoda ő, de ha körbenézek, akkor azt látom, hogy ebben az életben nem látszik annyira az ő jelenléte. Nem látszik az, hogy ő valóban Úr lenne. Pedig az Úr, hát hogyha eljön, akkor ő ott igazságot hoz, nem? Legalábbis erre számítottunk. Úgyhogy innen a kételkedés morzsája is. Nagyon becsülhetjük ezt Jánosban, hogy nem marad egyedül a kétségeivel. Nem törődik bele, hogy hát akkor az egészet elnéztem, valamit eltévesztettem, rossz lóra tettem. Hanem János a végére akar járni ezeknek a kérdéseknek, ezért aztán követeket küld a tanítványai közül Jézushoz, akik ezzel a kérdéssel érkeznek hozzá. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást kell várnunk? Mennyi kérdés, mennyi fájdalom van ebben a kérdésben? Te vagy az Jézus? Rád vártunk? Benned lesznek teljesi az Isten ígéretei, ahogyan ezt eddig gondoltuk? Vagy eltévesztettük, és előről kell kezdeni valaki mással? A legnagyobbak is kételkednek. A legnagyobbak sincsenek vasból. És ott vannak azok a körülmények, amik a legacélosabb hívő hitét is kikezdhetik. Ebben a furcsa helyzetben éljük az életünket, most tükör által homályosan látunk, és csak vágyakozunk arra, ami ígéret szerint a miénk lesz. Lesz olyan, amikor színről színre látjuk a mi Urunkat. De addig, amíg ebben a tükör által homályos látásban éljük az életünket, mindig lesznek kételkedők. Előfordulhat, hogy mi magunk leszünk azok. Előfordulhat, hogy jön egy olyan élethelyzet, amelyre nem vagyunk fölkészülve. Amire nem gondoltuk végig, hogy hát ha Istennel élem az életemet, ez is része lehet az életemnek. Jó barátai se tudják fölfogni észre, hogy ha Jób valóban az Istennel éli az életét, akkor hogy lehet, hogy elveszíti a családját, elveszíti a vagyonát, elveszíti az egészségét, és rögtön keresik a hibát, hogy biztos valami elromlott ott az Istennel való kapcsolatban. A Szentírás tanulsága minden érhet mindenkit. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk erre fölkészülve, én sem merem azt mondani, hogy az életemben nem következhet olyan dolog, ami megkérdőjelez bennem sok mindent. Akár az Isten jóságába vetett hitemet is. Az elmúlt időszakban beszélgettem többekkel, akik erről beszéltek. Akik előttem vannak most, ők is régóta hívő, elkötelezett keresztény emberek, és mind a ketten, akik most eszembe jutnak, a házasságuk széthullása kapcsán rendültek meg nagyon erősen. És nem akarták, hogy így legyen, és nem is gondolták, hogy ilyen veszélyben van a házasságuk. Utólag elmondják, hogy mind a kettő elmondja azt, hogy igen, elhanyagoltam a kapcsolatot, nem fektettem bele annyit, amennyit kellett volna. Akivel legutóbb beszélgettem, azt mondta, hogy igen, az utóbbi két évben már inkább csak úgy éltünk egymás mellett. De soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen fordulat jöhet az életemben. Pedig annyira bíztam abban, hogy az Isten rendbe teszi a dolgokat. És amikor megtörténik a tragédia, akkor ott van a kérdés, hogy valóban uralkodik az Isten? Jó az az Isten, aki uralkodik, hogyha uralkodik? Mi magunk is kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor elbizonytalanodunk, amikor kételyek támadnak bennünk. Aztán a hozzánk érkezők is, akik akár keresztény gyülekezetként itt Újpest belsejében is, egy központi helyen van a templom, vagy mi is ezt éljük Káposztásmegyeren, egy kiemelt helyen van a templomunk, sokan jönnek megnézni, hogy mi történik itt, a miénk ráadásul még elég új is, meg olyan szokatlan templomformája van, úgyhogy sokan érkeznek be is. Megnézik, hogy na, hogy néz ki, mint egy építészeti valami látványosság. És ennek kapcsán sokszor elkezdünk beszélgetni, és kiderül az, hogy igen, nagyon szép ez, tetszik az épület, tetszik, hogy itt emberek vannak, és otthon nézik magukat, na de ez nem nekem való. Miért nem? És kiderül az, hogy az ő életükben is leggyakrabban az ellenkezések mögött tragédiák vannak, gyerekkori sérülések, csalódások. Nagyon kevés az esély arra, hogy olyan emberek érkezzenek a keresztény gyülekezetekbe, akik már föl vannak rá készülve, hogy igen, én találkozni akarok Jézussal, mert tudom, hogy ő lesz az életemnek a megoldása. Nagyon sokan, akik elkezdenek keresni, lehet, hogy nem is tudják megmondani, hogy mit keresnek. Vannak sokan nálunk is, a mi gyülekezetünkben is, akik nem azért jönnek, mert már tudják, hogy Jézus az életükre a megoldás, hanem azért, mert kaptak egy kis szeretetet, kaptak egy kis odafigyelést. Megismerkedtek olyan emberekkel, akikkel érdemes kapcsolatban lenni. És közben jönnek a maguk kétségeivel is. És hát előfordulhat az is, hogy egymásra kell fordítani a szemünket, mert akiről én meg vagyok győződve, hogy régóta éli a hívő életét, biztosan rendben van, nem biztos, hogy rendben van. Lehet, hogy valamelyik régi testvéremnek az életében jön egy olyan fordulat, amikor meginog a bizalma az Istenben. Persze, amikor valakinek meginog az Istenbe vetett hite, akkor erre sokszor hevesen tudunk reagálni, mert egy picit ott van bennünk az a félelem is, hogyha az ő hite megingott, biztos, hogy az enyém kiállná ezt a próbát. Sokféleképpen lehet reagálni a kételkedőkre. Nagyon előttem van egy olyan beszélgetés, amit egy gyülekezeti táborban folytattunk, ez még régen volt, nem is a mostani gyülekezetemben, de előttem van egy fiatal apuka, aki eljött, mert egy keresztény óvodában kapcsolatba került a gyülekezettel, és eljöttek nyaralni a gyülekezettel. A gyerek jól érezte magát a gyerekcsoportba, apukának tetszett, hogy a Balatonparton történik az egész, biztonságos közegben, bekerített táborhely, nagy baj nem lehet, és ott vannak ezek az érdekes keresztény alkalmak is, amikor ott Jézusról beszélnek, meg énekelnek, hát nem baj, de a Balaton itt van. És ilyen módon volt ott, nem nagy otthonossággal, de nyitott emberként, és sok mindenkivel beszélgetett. És én is beszélgettem vele egy alkalommal. Én akkor a tanuló fázisomban voltam nagyon erősen, szerintem teológus lehettem talán abban az időben, És emlékszem arra a belső érzésre, hogy minden kételkedés vagy látszólagos kötözködés engem nagyon sértett, vagy kényelmetlenül érintett. És amikor egy körben zajlott a beszélgetés, akkor még ez is bennem volt, hát a többiek is ezeket hallják, ezeket a kérdéseket, nem szabad ezt ennyiben hagyni, hanem hát akkor járjunk a dolgok végére. És ami a legjobban zavart ebben a beszélgetésben, hogy az illető úgy hozott föl egy csomó kétséget, meg kötözködést, meg támadást a kereszténység ellen, hogy nem is volt nagyon megalapozott az ő érvelése. Látott néhány filmet, ami ilyen úgynevezett ismeretterjesztő a kereszténységről, aminek nem volt más célja egyébként, mint nem tudom, hiteltelenné tenni az egész evangéliumot, meg magát az egyházat, és hát ő ezeken pallérozta magát, hozta ezeket a nagyon felületes, nagyon, nagyon gyenge érveket, és én meg annyira élveztem, hogy ezekre meg van válaszunk keresztényeknek, nekünk vannak válaszaink ezekre a kérdésekre, vagy támadásokra. És meg voltam róla győződve, hogy a legjobb dolgot teszem akkor, amikor az ő kétségeire mindig kerestem valamilyen választ, és beszélgettünk. Nem csak ketten, voltak körülöttünk mások is, és még egész elégedett is voltam magammal, amikor a beszélgetésnek vége volt. Kicsit megizzadtam benne, izgultam is, hogy nehogy valamivel kapcsolatban szégyenbe maradjon az evangélium ügye, és aztán amikor elbúcsúztunk egymástól, akkor valaki, aki szintén ott volt a körben, de nem szólt hozzá, a következő reggelinél, vagy találkozásnál odalépett hozzám, és mondja, hogy te még mindig haragszol rá, vagy már elengedted? És így gondolkodtam, hogy micsoda, mire gondolsz? Hát olyan indulattal mondtad azokat az érveket neki, hogy látszott, hogy nagyon idegesít téged. Nem akartam, hogy ez látszon, de mégis valahogy ez lett belőle. Tehát azt mondhatom, hogy nem sült el jól az a beszélgetés. Jobb lett volna, ha nem történik meg. Hogyan lehetett volna jobban? Nem vagyok benne biztos, hogy erre tudok jól válaszolni. Azt viszont láthatjuk, hogy mit csinál Jézus. Mit csinál Jézus a kételkedővel? Nagyon érdekes, panaszkodhatna Jézus keresztelő Jánosra? Hát János, nem hallottad a mennyből az atya hangját? Hogy ki vagyok én? Miért kérdezel ilyen butaságokat? Mondhatná Jézus? Hát hogy nem mondhatná? Segítene Jánoson? Nem. Mit mond helyette Jézus? Nagyon érdekes. Bocsánat, még mielőtt erre rátérünk, mit mond helyette Jézus, hogy hogyan áll Jánoshoz. Amikor elmennek a követek, meg kicsit később mondom el ezt, hogy mit felel Jézus Jánosnak, de amikor a követek már elmennek vissza Jánoshoz, még talán elmenőben hallhatják, hogy Jézus elkezd Jánosról beszélni. És mit lehet mondani ezek után Jánosról? János, aki annyi mindent látott, és mégsem hisz. János, aki az atya kezéből kapott kijelentéseket, és ez kevés neki. Mondhatna ilyeneket Jézus, de ehelyett elkezd beszélni Jánosnak a szolgálatáról. Elkezdi őt dicsérni, és azt mondja, hogy asszonytól születettek között nem támad nagyobb Jánosnál. És beszél arról, hogy hogyan váltak valóra János szolgálatában az ószövetségi ígéretek, hogy hogyan készítette az utat az ő érkezéséhez, és tulajdonképpen nagyon megdicséri Jánost. Milyen érdekes Jézusnak a nagyvonalúsága. Pedig kétségei vannak, pedig elbizonytalanodik. De mégis az a szeretet, ahogyan Jánoshoz fordul, ahogyan nem megbélyegzi, nem kiközösíti, hogy az oktalan, ez egészen megragadó. És hogy hogyan bánik Jézus a kételkedőkkel, az Isten országára mutat. Az a válasz, amit Jézus mond Jánosnak, talán sokaknak nem lenne kielégítő válasz. Végül is egy eldöntendő kérdést tett föl keresztelő János Jézusnak. Te vagy az, akit vártunk, vagy valaki más kell keresnünk? Egy szóval is válaszolhatna Jézus, persze, hogy én vagyok. De ehelyett rámutat arra, hogy mi történik éppen körülötte. Mi az a munka, amelyben ő fáradozik? Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Egy másik ószövetségi proféciára utal Jézus. Ézsaiás azt írja, hogy amikor eljön majd az emberfi, akkor ezek lesznek a a tünetei, a kísérő jelei, hogy amikor eljön népéhez az Úr, meglátogatja, akkor ebben fog fáradozni. Egyébként az Ószövetségi ige egy mondattal ki van még egészítve, és hirdeti Istenünk bosszúállása napját. Hát János ezt sürgetné, hogyha itt van az Isten fia, hogyha ő valóban az igazságos és jó Isten, akkor rendben teszi a jót, de mikor csap oda? Mikor szerez érvényt az igazságnak? És Jézus, amikor a názáreti zsinagógában megkezdi a maga szolgálatát, és kilép a nyilvánosságra, ugyanezt az ézsaiási proféciát olvassa föl, és amikor ehhez a ponthoz ér, összegöngyöli a tekercset, és visszaül. Nem olvassa föl ezt, hogy Istenünk bosszúállása napját hirdeti. Miért? Azért, mert most még nem annak van itt az ideje. Most még a kegyelem ideje van, a türelem ideje van. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Keresztelő János, bár sürgetné az igazságszolgáltatást, valóban ez is az Úr érkezésének egy vitathatatlan jele, de erre még várnia kell. Erre még várnia kell, mert az Úr most a kegyelem idejét hozza el. Mert most az Isten országa épül, az Isten országában csodák történnek, és aki az Isten országának az Isten országába bepillanthat, hogy hogyan munkálkodik Jézus az övéi között, aki látja munkában Jézust, hogy hogyan újít meg emberi életeket, hogy hogyan tesz tönkre elromlott dolgokat, elromlott kapcsolatokat, hogyan újít meg elromlott kapcsolatokat, az egy nagyon nagy megerősítő jelet kap. Az láthatja Isten munkába, láthatja, hogy valóban ő az Úr, és Jézus igazából ennyit mond Jánosnak. Nézd, a profécia első felét most csinálom. A tanítványid el tudják mesélni neked, hogy hogyan történik ez meg. Hol lehet meglátni az Isten szent lelkének a munkáját itt ebben a világban. Mennyi csoda történik. És János, legyél türelemmel. Fogadd el, hogy én vagyok, ezt én csinálom, és ez legyen zálog neked előre nézve arra, hogy lesz majd igazságszolgáltatás is. Hadd mondjam azt, hogy nagyon jó, hogy még nem volt igazságszolgáltatás. Sokszor bennünk van, amikor látjuk a híreket, a környező világnak a gonoszságát, hogy kiállt az Isten igazságszolgáltatásáért. Amikor emberek halnak meg ok nélkül, amikor a gazdasági helyzet romlik, és mindenki szenved benne, akkor az ember azt mondja, hogy mikor lesz végre igazságszolgáltatás. De hadd mondjam, hogy hála Istennek még nem jött el az igazságszolgáltatás, mert én is azért hallhattam Krisztusra, és azért lehettem az Isten gyermekévé, mert Keresztelő Jánosnak ott akkor még nem jött el, hiába sürgette az Isten igazságszolgáltatásának az ideje, és lehet, hogy a szüleim, a testvéreim, a szomszédaim még bekerülhetnek az Isten országába, mert tart még a kegyelemnek az ideje. Hát hogyan fogadjuk be a kételkedőket? Ne frusztrálódjunk. Természetes dolog a kételkedés. A legnagyobbak is kételkednek. Akkor hogyan győzzük meg őket? Meggyőződésem, hogy nem kell meggyőzni őket. Elég, hogyha látják, hogy mi történik az Isten országában. És a gyülekezet ennek a terepe. Ahol az Isten szent lelke munkálkodik. Ahol hallgatjuk az ő igéjét, ahol együtt vagyunk testvéri közösségben, és ahol az ő munkaterepe van, és ahol az ő erői megnyilvánulnak. Igazából a mi felelősségünk annyi, hogy jelenítsük meg az Isten országát. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy arról fogják megismerni őket, hogy szeretik egymást. Szeretik egymást, és szeretik azokat, akik hozzájuk érkeznek. Keresztelő Jánosnak hiszem azt, hogy ez elég lehetett. Akkor is, hogyha még az igazságszolgáltatás nem érkezett el, de bepillantott az Isten országába, ami ott Jézus körül történt. Mi tudjuk, hogy Jézus a szent lelkével itt van közöttünk, teszi a maga csodáit, éljük meg ezeket a csodákat, mutassuk meg ezeket a csodákat. Nagyon sokszor ebben benne van az is, hogy kicsit ki kell szolgáltatni magunkat. Sokszor az Isten munkája akkor látszik meg az életünkön, hogyha engedjük, hogy a kríziseink, a sebeink, azok is láthatók legyenek. Azt, hogy az Isten hogyan gyógyít bennünket, az sokszor a kilépéssel kezdődik. Hogyha én mindig jól vagyok, akkor nem fog látszani az Isten munkája az életemen. Legalábbis kifele biztos, hogy nem. Hogyha fölvállalom a gyengeségeimet, a kétségeimet, az elbizonytalanodásomat, talán a haragomat is, még az Istenbe való csalódásomat is, Hogyha merek kilépni a közösség elé, ha merem fölvállalni, hogy én se vagyok vasból, akkor az Isten országa működésbe lendülhet, és testvéreken keresztül, az igén keresztül, a közös imádságokon keresztül, ahogyan mások imádkoznak értem, gyógyulhat az életem. És akkor rögtön lesz miről beszélni, én is üzenhetek Jánosnak, vagy legalábbis annak, aki kételkedőként megérkezik a gyülekezetbe, nem tudod, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban? Kételkedsz? Nem tudsz hinni? Láthatatlan számodra? Hát elhiszem, hogy nehéz, de az én életemben ez így nyilvánult meg. Itt tapasztaltam meg az Isten jelenlétét és az ő erőit. Hát áldja meg Isten a gyülekezetet, a gyülekezeteinket, itt Újpesten is, meg az egész országban, meg a világon mindenhol, hogy lássuk növekedni az Isten országát, és hadd legyen ez vonzó azok számára is, akik esetleg kétségek vagy akár támadások felől közelítenek bennünket. Amen. Válaszoljunk most az igére a 713. ének 3. és 6. versét énekelve, a református, régi református énekeskönyv 460. éneke ez. 3. és 6. verset énekeljük. Olyan jó téged látni, és azt, ahogyan te közelítesz hozzánk, ahogyan te közelítettél akkor Jánoshoz, és ahogy te közelítettél hozzánk is, amikor mi voltunk a kételkedők stádiumában. Nagyon köszönjük neked azt, hogy te nem fejünkre olvasod az igazságot, te nem számon kéred rajtunk, hogy miért nem hisszük, hanem beavatsz a te munkádba. Kézen fogsz, és azt mondod, hogy gyere velem, és megmutatom, hogy működik az én országom. Nagyon köszönjük neked azokat az embereket, akiket a mi életünkben használtál, akiken megláttuk a te munkádat. Köszönjük azt, hogy fölvállalták sokan a maguk sebezhetőségét is, a saját hibáikat, a saját bűneiket, a saját elrontott részeit az életüknek, ahol megmutatkozott az, hogy te onnan is tudsz adni szabadítást, onnan is tudsz adni megújulást. És olyan jó, hogy te nem szüntél meg munkálkodni mind a mai napig ebben a világban. Látod, Urunk, hogy ha ma körbenézünk, mi is Keresztelő Jánosra elmondhatjuk, hogy ez nem egy igazságos világ, hogy a tiéid sokat szenvednek, hogy igazságtalan dolgok történnek, és ördögi erők munkálkodnak. Urunk, sürgetnénk mi is a te igazságszolgáltatásodat. Szeretnénk, hogy fölragyogjon a te igazságod. Szeretnénk, hogy az jusson érvényre. De ugyanakkor azt is érezzük, hogy sokan vannak még, akik még nem ismernek téged. Imádkozunk most őértük. Imádkozunk azért, hogy te találj utat hozzájuk, hogyha kedves neked, akkor hozd el közénk őket, hogy te készíts utat, hogy megérkezhessenek a gyülekezetbe. Ha itt van, akkor hadd tudjuk fogadni őket, erősítsd meg a hitünket, hogy ne kelljen félteni az ő kétségeitől a mi hitünket, hadd tudjuk elengedni a görcseinket, és hadd tudjunk téged megjelenítve szeretni és befogadni őket. És imádkozunk azért is, hogyha nem őket akarod behozni, hanem minket akarsz kiküldeni hozzájuk, akkor mutasd meg, hogy hol van nekünk dolgunk. Mutasd meg, hogy hogyan tudunk téged úgy képviselni, hogy a te kinyújtott karjaid lehessünk azok számára, akik nem ismernek, akiknek az evilág Istene megvakította a szemét, a látását. Imádkozunk azért, hogy a te országod munkálkodjon még nagyobb mértékben, még teljesebben, és hogy mi is hadd lehessünk ennek az eszközei, hadd lehessünk olyan emberek, akiknek a jelenléte felüdítő, akikkel jó együtt lenni, akik közé, hogyha megérkezik valaki kívülről, akkor azt látja, hogy mi szeretjük egymást, szeretnénk így megjeleníteni téged, Úr Jézus. És tudjuk, hogy ehhez a mi erőnk kevés, de te azt mondtad, hogy a szent lelkeddel velünk vagy minden nap. Áld meg így kérünk az Újpest belsővárosi gyülekezetet is, áld meg a nagy vasárnapi közösséget, ezeket a vasárnapi találkozásokat, és kérünk téged a hétközi alkalmakért, a csoportokért. Annyira szeretnénk téged keresni, megélni a veled való kapcsolatot, és hordozni egymás szeretetben. Köszönjük neked, hogy ezt tehetjük, és hogy te felszabadítasz bennünket erre. Hogy nem csak szolgáltatásokat kapunk a gyülekezetben, hanem mindannyiunkat bevonsz abba, hogy mi is építő tagjai lehetünk ennek. Legyen tiéd a dicsőség ezért is. Imádkozunk most azért, hogy esetleg bennünk levő kétséget hadd tudjunk eléd hozni, vagy hadd tudjunk eléd hozni olyan embereket, akiket most akarsz, akikre most akarod irányítani a figyelmünket. Mutasd meg azt is, hogyha van letennivalónk, esetleg korábbi durvaságaink, vagy türelmetlenségeink a velük való találkozásokba. Kérünk, hogy egy csendes percben hozd elő azokat a gondolatokat, amiket eléd kell most hoznunk imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyáknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.